Mai szombatomnak két neve is van. A heti szakasz a Mózes 5. könyvében van, amit Verkhanán és Esdekel, ez a cím ennek a szombatnak, ez a neve. Olvasható Mózes 5. könyvének, a 3. fejezetének a 23. versétől, ahol elhangzik ez a szó Mózes szájából. Könyörgék is az Úrnak abban az időben mondván, Uram, te Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak, a te nagyságodnak a hatalmas kezedet, nagyságodat és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteidet és hatalmaid szerint. A másik, a szombatnak a másik neve, hét szombat van, fenyítő szombat mondhatni így, és ennek a első szombatjába érkeztünk, amelynek az a neve Nechamú, ami Ézsaiás könyvének a 40. fejezetben van. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Nechamú, Nechamú ami, vigasztaljátok a népemet. És egy vigasztaló szombat van, ami egyben fenyítő is, készület a nagy ünnepekre, Jom Kippurra és majd az új évre. Mi is, amit Istennek az üzenete, ami számunkra szól? Én úgy gondolom, hogy mégis a profétai része Ézsaiás 40-nel olvasnám, és azzal kapcsolnám össze az első részt, vagyis Mózes 5. könyvének a heti szakaszát. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenbe a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bérce krónává, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondd-a, mit kiáltsak? Minden test hű, és minden szépsége, mind a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fúvalt rá, bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. És itt a heti szakasznak ezt a vigasztaló részét, profétai részét nem folytatom most. Számomra ez az utolsó mondat, ez a bizonság, amit kell, hogy a mi bizonságunk legyek, ez, ami erősen kicsúcsosodik bennem. De Istenünk beszéde mindörökre megmarad. És itt kapcsolódik össze az is, hogy Mózes, amikor szinte búcsúzik már Mózes 5. könyvében, és megismételi a törvény részét, ott így kezdődik, hogy könyörgék az Úrnak abban az időben mondván, és aztán folytatódik tovább. Folytatódik a tovább, hogy Isten mit mondott ő neki. Mert Isten beszéde nem múlik el. Mert Isten beszéde, amit annak idején a pusztába adott Mózesnek, és az elrendelésétől, az elhívásától, küldetésének kezdetétől adott Mózesnek, az nem múlt el, folyamatos. Folyamatos, Istennek a beszéde az nem egy ilyen ad hoc, adtam 10 percre valamit, parancsot, és az elmúlt, hanem Isten beszéde mind örökre, folyamatosan működik, ezt kellene megértenünk igazából, mind örökre megmarad. Isten igéje elkezdődött akkor, kezdetekkor, és ugyanaz az ige folytatódik. Isten akarata és törvényei mai napig is változatlanul működnek, úgy, ahogy valamikor a választott nép kapta, és ugye Mózes vezetésével történt mindez, hogy megkapta Istennek a rendeléseit, utasításait, a törvény rendet megkapta, a törvény végrehajtási utasításait, és magát a törvény törvényét is, amiről oly sokat kellett beszélnünk. Ez bizony nem szűnt meg, hanem Isten beszéde örökké tart. Azonban, amikor Isten beszédéről beszélünk, el kell mondani azt is, hogy Istennek kettős szava van. Nem egymásnak ellentmondó kettősség Isten szava, hanem Isten semmit nem hagy titkon. Isten elmondja, hogy mit akar, mi a te feladatod, de Isten, mivel ismeri az embernek a szívét, és ismeri a jövőt, és ő nem olyan, mint az ember, aki kitalálhatja, hanem ő már előre látja a mi életünket is. Ő az, aki előre megmondja, hogy mi fog bekövetkezni az életünkben. Előre megmondja azt, hogy veled mi fog történni. Előre megmondja a küldetésedet. Előre elmondja az elhivatáshoz szolgálatát. Előre elmondja a történéseket. Csak nekünk kellene odafigyelni, hogy amit Isten nekünk már kimondott, az örök időkre kimondta, addig, amíg be nem teljesedett, addig, amíg a földön élünk, az része kell, hogy legyen a mi lényünknek. Amit ő kimondott, megváltoztathatatlan. Mózesnek az életében itt is olvashatjuk a későbbiek során, ahogy ő maga írta, hogy könyörgött az Úrnak, nem imádkozott, nem fohászkodott, hanem kért egyesét, hogy ő is bemehessen a Kánaán földjére, az ígéret földjére, bár a népnek a okán és ürügyén nem juthatott ő oda bele, a hirtelensége miatt, amikor a vizet fakasztotta Mózes a versengés vizénél, de mégis megpróbálta azt, hogy Istenem, hadd menjek be, könyörgött. Isten pedig mondta, hogy hagyjál békén. Ha én megmondtam valamit, megmondtam valamit. És én azt hiszem, a mi hívőletünkben is a pozitív és negatív dolgokat Isten mondja meg, hogy mi a pozitív nekünk és mi a negatív, de ha Isten számunkra kijelentett valamit, akkor az befejezett tény. Isten nem azt mondja, hogy ha ezt csinálod, majd az lesz a következménye, meg majd kiigazítjuk és egyéb, hanem ezt én kimondtam, és ez a következménye. És ezt kell tenned, és amikor olvasok ezt a heti szakasznak ezt a részét, akkor talán mégis fontosnak tartom a 4. fejezetnek a szava verseit első verstől. Most pedig hallgass, ó Izrael, a rendelésekre, végzésekre, amelyekre én tanítalak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr a ti atyaitok, Istene, add néktek. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Istenetetnek parancsolatát, amelyet én parancsolok néktek. Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Bál Peor miatt, hogy minden embert, akit Bál Peor után járt, kipusztított az Úr a te Istened közül. Nem folytatom tovább, bár fogom. Istennek a szavait, ami számunkra is így szól, és kapcsolódik a ézsaiási részhez, hogy Istenünk beszéle mindörökre megmarad, kapcsolódik hozzá, hogy akkor marad meg Isten beszéde, és akkor marad Isten beszéde az teljességében és tökéletességében, ha ahhoz nem tesz hozzá ember, habból nem vesz le ember. Ennek a heti szakasznak a folytatásában Isten elmondja, hogy mi a feladata magának, a zsidó népnek hosszú időre, és egyáltalán Krisztus testének is mi a elrendelése, és nagyon rövid Isten akarata a mi életünkkel is. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, hogy el ne távozzanak a te szívedből teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. Nagy feladat. Mi annyira földhöz ragadott vagyunk, hogy csak a holnapig tudunk gondolkodni. És amikor Isten adta a törvényeit, rendeléseit, és az, hogy azon az úton járjon, ami az övé, az ő parancsa és engedelmességében történhet meg, akkor Isten távlatokat nyit meg. Olyan távlatokat, hogy add tovább fiadnak és fiainak, amit emberek elképzelhetetlen, hiszen legfeljebb egy üppapa vagy dédi élhet, de itt egészen nagy távlatokról beszél Isten. Folyamatosságról beszél. Add tovább. Amit neked kell ma szolgálnod, amit ma teszel, annak a jövőben nincs korlátja, nincs határa. Mert ez az, ami az emberiség felé kötelességünk szerinti szolgálat. Ez, amit tenni kell hívő emberként. Egyébként ez az életünknek az értelme. Minden embernek az életének az értelme, az élet értelme az élet. Nem az az élet, ami 60-70 akárhány év, hanem az az élet, amit ebben a földi életben, ebben a testi és lelki teljességünkben vagy működésünk során tovább kell adni teljességgel szellemben másnak. Ezért vagyunk a földön, ez az életünk értelme, hogy tovább adjuk az életet. És ebben a továbbadásban még a világi ember is sokszor azt mondja, hogy az élet értelme, hogy szülessen egy gyermekem. Ez a része. Az élet egyik része, épp úgy, mint a mi lényünknek az egyik része a fizikai testünk, az érzelmeink, a gondolatunk, a lelkünk és a szellemünk, ami Isten szellemének az uralma alatt kell, hogy legyen. Az élet értelme az, hogy továbbadjuk Isten szellemének az uralmát másoknak, bizonyság által, sőt a gyermekeinknek, nevelés által. Isten megmutatta az ő akaratát a törvényeiben, az elrendeléseiben úgy, ahogy annak idején ott a Sinai-hegynél a választott népnek is megtette, úgy, hogy adja tovább ezzel a feladattal. Sőt, Isten, amit neked az a hívő életedbe induláskor, az nem neked szól 10-20 éves fennállásod idejére, nem neked szól a bezártságodban, hanem add tovább gyermekeidnek. És itt érthetjük meg, hogy egy földi gyermeket az ember a kezébe tarthat, Istennek mekkora hatalmas ajándéka az, hogy az életet továbbadni szellemben minden ember tud bárkinek, lélekben is valakinek kinyithatjuk a érzületét, gondolatait, hogy meglássa Krisztusban az életet. De mennyire szép, hogy már születik egy test, aki a gondolkodásában már úgy nevelhetem és úgy taníthatom Isten törvényeseit, mint olvastam, hogy már eleve Isten szelleme alatt van az uralma. Természetesen kamaszkorában az ő egyenségének a kialakulásakor lesz változás, de milyen szép dolog, hogy valóban már egy született gyermeknek tovább tudom adni az életet. Krisztust a magam otthon betöltött bizonságával, a Krisztusban levő életemmel, és az ő teste és lelke így kevésbé kapja a támadások, a kísértések szerint az, hogy bűnös legyen. No, ez az a törvény, amit az emberiség úgy, ahogy eltéveszett, és úgy, ahogy van, ellelkiesített és eltestiesített, mert az élet bizony jól szaporodik, ahol szellemben nincs élet. Nézzünk körülbelül a világ szaporulatában, népességének a növekedésében, hogy a sátán is ismeri az életnek az értékét, de ő az életeket a halálra szüli. Mert ahol nincs Krisztus, ahol nincsen Krisztusról szó, és nincs megváltás, ott a született emberkék bizony a halálba születnek bele, akaratuk ellenére, bár van kegyelem, és kell szolgálnunk feléjük, hogy ők is, mint minden ember, ez eljusson Krisztus igazsága, hogy minden ember ez a 7 milliárd közül is, amelyik él, megismerhesse az igazságot, az életet. De mennyire áldottak vagyunk Isten népében, hogy mi otthon már megélhetjük, és otthon már direkt adhatjuk tovább annak a kis életnek. Mennyire jó egy közösségbe lenni, hogy én azt az életet tovább tudom adni, hogy megkaptam, hogy megélek. Az újjászületett ember bizonsága életet adhat másoknak. Mert a gondolatait elindítja akár egy beszűkült, tudatú embernek, akár bármilyen nehéz helyzetbe levő embernek. Életre vezethetem, nem én adom. Életre vezethetem úgy, hogy Krisztus elé vihetem. Mennyire nagy áldás az, amit itt parancsba kapott meg Mózes, hogy adja tovább, add tovább fiaidnak és fiaidnak fiainak. És a saját életemre gondolok, akkor is mennyire hálás lehetek, és mennyire vissza kell igazolnom a bizonságokat. Én ma nem lennék itt, ha nem lennének, nem lettek volna az ember a saját életemben olyan emberek, akik megélték volna ezt az add továbbat. Nem lennék itt talán, Isten akarata persze lehetett volna az is, hogy őket kihagyva az ő útján járhatok, de könnyebben és biztosabban kerültem arra az útra az ő követésében és a velejárásban és az engedelmességi járásában, hogy volt egy nagyapám, aki személyesen soha nem láttam, de tudom, hogy minden nap imádkozott értem. Egy olyan nagyapám volt, aki imádkozott az unokájáért azért, hogy nem tudja továbbadni, de Isten adja tovább nekem azt, amit ő képtelen, mert nem tudja betölteni azt a parancsot, hogy add tovább gyermekednek, fiadnak, fiaid, fiainak. És amikor körbenézünk a világon, de hiányoznak az ilyen nagyapák, de hiányoznak az ilyen ősök, és a sátán nagyon jól tudja, hogy ezért kell szétszedni a családot. Ezért nincs az idősnek helye a családban, ezért nincs idősnek helye a gyülekezetben, szét kell vagdosni. Hogy ez a folyamat, ez a csodálatos szép életadó folyamat nem működjön. Pedig ezt kapta Mózes, és add tovább fiaidnak, fiaid fiainak. Végtelenségig, amíg ember van a földön, egy folyamatos szálnak kell menni, mert Isten így akarta, hogy minden emberhez eljusson. A sátán pedig azt akarja, elvágjuk a generációkat. Ne add tovább. Nem kell ismerni a gyerekedet, sőt, meg se kell szülni. Sőt, és elszabja a lehetőségét, az élet lehetőségét elvágta nagyon sok helyen, sajnos még a keresztény gyülekezetekben is, ahol a generációk elszakadnak egymástól, és én az életem olyan, mint egy híd, hiszen én már a három generációt mondhatok saját tulajdonomnak, akit ismertem, és elmondhatom, bizony szomorú, hogy az a generáció összekapcsolódása, amit én még ismertem 40-50, majdnem 60 évvel ezelőtt, ennek már a nyoma sincsen. Hébe-hóba valaki továbbadja a gyerekének, nem azt, amit, hanem azt, amit ő tanult már. Nem azt az igét, amelyikhez nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle, hanem amit keresztény vagy vallásos valami módon besújkoltak a fejébe, mint hagyomány, mint morált, mint etikát, mint keresztény viselkedési formát, ezt adja tovább. Mert megszűnt a folyamatosság. Megszűnt a zsidóságnak az elvetésével a folyamatosság. És továbbadás. Továbbadtuk-e? Kinek adta tovább az életet? És ez igazából bűnbánati kérdésig sok esetben, hisz a világnak a kísértése ott van, hogy fizikai életet se adjunk senkinek, ott van a lemondás a családról, a gyermekről, a családtervezés és egyebek, de ugyanakkor ott van az én hitem, és én nem beszélek senkivel. És bizony ez ma egyre inkább pokozódik, amikor ma már Facebookos világban, ahol 500 millió ember kapcsolatban egymással, de azt se tudja ki kicsoda, és írogatnak egymásnak, és személytelen kapcsolatban élnek, akkor mit adok tovább? Mit? Azt, amit tetszik, ami a testemnek és a lelkemnek vágya, semmi más nem tudok továbbadni. És egyre jobban gyűrűzik be ez elszakadás az információ kibővülésével, és a fölhigult dolgokban már nincs érték. A fölhigult dologban, mint a Dunában is már itt ott úszik csak egy hal, nincs érték már. Add tovább. Add tovább gyermekeidnek, és Isten szava, amikor itt szól Mózeshez, akkor folytatja tovább. Add tovább gyermekednek, de lesz idő, amikor majd, bár előtte figyelmezteti Isten a választott népnek a tagjait, elnevetenye egyetek faragott képet, ne imádjatok, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak. Ez a 16. vers a 4. fejezetből. Képére valamely baromnak, amely van a földön, képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőbe, képére valamely földön csúszó mászó állatnak, képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr a te Istened minden néppel közlött az egész ég alatt. Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott benneteket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek néki örökös népe, miképpen mai napon vagytok. Isten már előre figyelmeztetett a bálványimádásra, hogy a teremtménye Istennek nem lehet bálvány. És itt kitér természetesen arról, ami az embert körülveszi, az állatoknak az imádata, ami ismerős Egyiptomból, hiszen azért pár generációra visszaemlékezhetett 40 év során, vagy akár az aranyborjú történetére, hogy ott is meg is maradt a bálványimádásnak a nyoma is, a elrejtett magja is a népben. De én úgy gondolom, akkor is ez ma is egy mai történet. Azért mai történet, mert ma is hajlamosak vagyunk imádni sok mindent, amit Isten teremtett, sok mindent. Nagyon sok természetimádó vallás van a mai napig, és sőt gyülekezetimádó hívő is van, sőt pásztorimádó keresztény is van bőséggel, és nagyon-nagyon sok természetimádó ember van, amikor magát, a holdat, a csillagot és a mennyei seregeket is imádják, és a mennyei seregek között már elmehetek a karizmatikuság arra fokára, amikor Szent Szellem irádók van, lesznek valakik, akik Krisztust nem ismerik, és Istent egyáltalán nem ismerik. Bizony, elég veszélyes ez a terület, és Isten már akkor figyelmeztette az ő népét, aki ma már Isten népeként Krisztusban a pogányokból lett, keresztényekkel is lett, kibővült. És Isten mindjárt el is mondja, és szolgáltok majd később, amikor ezekben mégiscsak beleestek, 28. versbe, szolgáltatok ott emberi kéz által csinált Istennek, fának, kőnek, amely nem látnak, nem is hallnak, nem is esznek, nem is szagolnak. De honnan keresed meg az Urat, a te Istened, akkor is megtalálod, hogy a teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őket, őt. Mikor nyomorúságban leindesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára. Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy el téged. Ellen nem veszít, sem el nem feledkedik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdnékik. És ebben a pillanatban újra érdekes területhez jutottunk, olyan területhez, hogy ki hagy el kicsodát, ki beszél kivel. Isten megmondta, mi a feltételei, mi a szövetségnek a feltételei, megmondta a törvényt, megmondta a végrehajtási utasításokat, megmondta a következményeket, megmondta, hogy mit ne tegyen a nép, ne imádjon ő helyette más, mert ő egyetlen Isten, de mégis ott van a kegyelemnek, és a szeretetnek, és az irgalmasságnak a kínálata. Majd hogyha fájó, hogy hova jutottál, és keresel engem, akkor meg fogsz találni. Mikor nyomorúságba leendesz, és utolérnek mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenhez, és hallgatsz az ő szavára. Isten mindig szól, előre szól, előremutatóan szól, de szól akkor is, amikor valaki nem figyelt rá, nem hallgatott rá, de megkötötte vele a szövetségét. Isten, akivel szövetséget kötött, nem hagyja el. Ott van mellette. Mi hagyjuk el Istent. Mi megyünk idegen Istenek irányába. Mi vagyunk azok, akik ezt a szövetséget megpróbáljuk megrontani. És Isten nem engedi. Ha visszatérsz, ha megtérsz. És a megtérésnek van egy olyan fokozata, hogy visszatérés, inkább így mondom ezt, hogyha az eltévedésedből, a bálványimádásból, az Istenné tett dolgoktól visszakanyarodsz Istenhez, akkor Istent megtalálod. Nem kell keresni, ott van. Ott volt, de bebizonyítja, hogy semmi, de semmi. Az az Isten, akit imádni kezdtél, semmire való. Semmire való. És én azt hiszem, hogy a mostani időkben, amikor annyi minden Istent után rohan az emberiség, és benne azok, akik magukat kereszténynek is mondják, nagyon jó üzenet ez. Majd hogyha nyomorogsz. Majd ha az isteneid miatt szenvedsz, majd az isteneid tényleg nem érnek semmit. Akkor, ha kiabálsz, van annyi előnyöd a többiekkel szemben is, hogy engem megtalálsz. Én nem hagytalak el. Te rohantál a pénz istene után? Nézd meg. Te rohantál ide, meg oda, meg amoda? Nézd meg. De én nem hagytalak el. Én adtam neked törvényt a Szinájhegynél. Adtam erre az egész világra törvényt, hogy hogyan működjön. Ez a világ jó. A teremtett világ jó. De mivé tetted? Majd ha sírsz, majd ha azt mondod, hogy én voltam, aki elrontottam, akkor engem megtalálsz. De vajon mikor kell eljönni annak az időnek, amikor az ember akár az életének is egyetlen egy részében azt a bátorságot veszi, hogy oda megy Istenhez, hogy Uram, én nem te tőled akartam ezt meg azt, hanem mástól. Uram, én a pásztorba bíztam, én a gyülekedbe bíztam, én a bankszámlámba bíztam, én a nem tudom, a feleségembe bíztam, hát most itt állok. Az orvosokba is bízhatok, ahelyett, hogy tőled kértem, nem adresszálom a dolgot, de lehet ilyen is. Tényleg erről szól, kiben bíztál? Kiben bíztál? Van egy törvényrend. Lehetséges, hogy egy betegségünk, vagy egy rossz gazdasági helyzetünk, vagy bármi. Vajon nem annak az oka a nyomorúság? Kiben bíztál? Kiben bíztál, és a kiben bíztál ott van például az én életemben is. Bíztam én az erőmbe is, meg mindenfélékbe. Aztán Isten azt mondta, jó van, hát dicsekedjél az erőddel, aztán amikor a gerincsérvedet megoperálják, örülj, hogy nem fáj, és föl tudod emelni azt a mennyiségű súlyt, ami az élet működéshez elegendő. Isten szépen megtanít bennünket. Nagyra becsülted magadat? Hát nézd meg, ki vagy. Nagyra becsülöd magadat? Világ. Nagyra becsülöd magad a pénzed? De nézd meg, mi van. Van pénz. Lesz is. És hova lettél? Az Istened, mint olyan, kifosztott és rabbá tett. Ezt az egész világ egy rabszolgaságban rohangál, és ezt a rabszolgaságát félti, hogy elveszti. Borzalmas állapot. Isten megmondta jó előre, majd ha, és ezt az ő népének mondta, majd ha utolérnek a nyomorúságok. Amikor nyomorgat, szorongat az, akiben te bíztál. Ha te újra megtérsz Istenhez, visszamész, és azt mondod, hogy nincs tovább, és azt mondod, hogy Uram, te vagy az, aki mégis ennek a világrendjének a megadója vagy, és én voltam engedetlen, akkor Isten azt mondja, ha hallgatsz a szavamra újra, akkor megtalálsz engem. A megtalálás nem annyit jelent, hogy most akkor ott csak simán imádkozom, hanem történések vannak. A történések pedig nem más, mint Istennek a szava, Istennek az ígéretei, ami visszavonthatatlan, változtathatatlan, és meg fogod érteni azt az igét, amit csorbítottak vagy hozzátettek. Meg fogod érteni a különbségeket. Mert Isten irgalmas valóban, nem hagy el bennünket, nem veszít el. Ő látja a mi tekergéseinket, a mi tévútjainkat, vargabetűinket, mind-mind látja. Ő megesküdött. Az ő esküje szent. Isten, amit kimondasz, szent. Ami szövetséget kötött te veled, amikor odállt elé, ő nem vonja vissza sohasem. Te megpróbálhatod. Ő viszont a szeretetével fog kényszeríteni. Azért vagy itt ebben a nyomorúságban. Mert a szövetség törvényeit, rendeléseit, végrehajtásai, utasításait nem tartottad be. Én stabil vagyok, én örök és állandó vagyok. Te voltál, aki elkorszáltál. Most mi a baj? Az, hogy tanulj meg kegyelmet kérni. Tanulj meg bocsánatot kérni, bűnbánatba esni. Tanulj meg Isten eljárni, hogy én voltam az, aki elhagytalak téged. Amikor a Nehámia aminak a fejezetéről beszélünk, akkor valóban vigasztaljátok a népemet, így szól Istenetek. Annyiszor rosszul használják ezt az igét, Ézsaiás 40-ben. Nagyon fontos üzenet, hiszen amikor Isten azt mondja, hogy vigasztaljátok, a héberben kétszer hallhangzik valami, az azt jelenti, hogy nagyon fontos, megerősítő, az ismétlés ilyen esetben megerősítő. Vigasztaljátok a népeket, és úgy, ahogy az előbb olvastam Mózesnek az 5. könyvébe, utolsó időről szól. Az előbb nem álltam meg ennél a gondolatnál, hogy az utolsó időben, mikor majd beszorítanak azok az Istenek, akiket imádtál, amikor szét leszel szórva és nyomorgatnak az utolsó időben. Mózes életében láthatjuk Istenek a szava olyan, hogy nem csak két napra előre szól. Mózesnek az utolsó időről beszélt, és amikor itt beszélünk Ézsaiás 40-ről, akkor szintén beszélhetünk arról, hogy a vigasztalás a későbbi időkben történik, mint ennek a történetnek Ézsaiás proféciában az előző részek szólnak. Isten előre mutat. De mire mutat előre? Vigasztaljatok népemet, valamiért kell, hogy vigasztalják. És ennek semmi más története nem volt, mint babiloni fogságba került a nép. Visszakanyarodva arra, hogy vigasztaljatok az én népemet, filoszemita módon nagyon sokan használják, hogy nekiállnak Izrael imádkozni, hiszen Izrael a választott nép, Isten népe, és nekiállnak empátiával, humanizmussal imádkozni Izraelért, vigasztalni. Volt egy idő, amikor mosolyogtam rajta, hogy én nem tudom, a beteg hogy vigasztalhatja egymást az STK-ba, de hát körülbelül erről szól a történet. És a másik kérdés, hogy tud valaki vigasztalni, ha nem ismeri a fájdalmat? Hogy tud valaki úgy vigasztalni, hogy nem érti azt, ami bennem van? Sokszor elmondjuk egy temetésen, hogy őszinte részvétem, az első legnagyobb hazugság. Hát nem érzem azt, hogy egy családtag. Amíg nem vagyok egy Izrael népével, ne vigasztaljam. Nincs miért. Mert akkor ez annyit jelent egy empátiából egy ilyen szívességi gesztus, hogy sajnál. Nem sajnálni, vigasztalni kell, és ez kettő között óriási különbség van. Viggá tenni, vigasságba tenni, vigasztalni, az annyit jelent, hogy örömhírt mondani valakinek, ami Isten kimondott, és megtörténni, ami az a ígéret, ami meg fog történni. A vigasztalás az, hogy tudom, hogy mit mondott Isten, és az be fog teljesíteni. Tudom, egy halálesetnél is nem az a vigasztalás, hogy nem tudom, mi gyertyát gyújtunk, hanem azt tudom az, hogy reménységem szerint ott van az üdvösség, és tudom azt, hogy vigasztalhatom a hozzátartozót, hogy van kegyelem és feltámadás és örök élet. Ez a vigasztalás, amit Isten kimondott, és az ígéret be fog teljesedni mindazoknak. De vigasztalni csak azt lehet, aki nekem családtagom, akivel egy szellemben vagyok, egy vagyok lényegében. Aki érez, az vigasztal. Aki nem érzi az én bajomat, az legfeljebb szolidarít, vagy hasonló szókat mondhatok. Az én népemet. És ha azt mondom, hogy vigasztaljátok az én népemet, akkor Istennek a népe vigasztalhatja. Emlékeztetheti Isten ígéretére, Isten igéjére azt a népet. Így már is mondhatnám, hogy a kereszténységnek, Krisztus testének mondott része nem a fadarabot követők, hanem akik valóban krisztusiak, azoknak a feladatuk, hogy vigasztaljátok az én népemet. De az én népem, Izrael népe is, amikor ilyen elesett állapotban van, és bármilyen rosszabb mondható állapotban van, a feladat annyi, te választott nép vagy, Isten ígérete be fogja teljesíteni, és amit adott, csak azt kéri tőled. A vigasztalás ott kezdődik, hogy a mózesi igét is elő kell venni, most paralel, hogy ha visszatérsz ebből a nyomorúságból, akkor kell említeni, hogy akkor ha. Mert ennek a vigasztalásnak az előzménye azért mégis ismeretes előttünk. Ezékiás király 38. fejezet Ézsaiás könyvéből megbetegszik halálosan, lazán mondom jegyzetelve, és elment Isten elé, hogy hát én nem igazából szeretett volna meghalni, bár inkább olvasom. Azon a napokban halálos betegségbe esik Ezékiás, és eljött hozzá Ezékiás, Ámos fia, a próféta, és mondané ki, azt mondja az Úr, rendeld el a házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörge az Úrnak. És mondta, ó Uram, emlékezzék meg arról, hogy én előttem jártam igazságos és egész szívvel, és hogy mi a jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el, és mondd Ezékiásnak. Így szól az Úr Dávidnak, atyának Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, én még napjaidhoz 15 esztendőt adok. A történet Ezékiás története, és ez hadd legyen a mai üzenetnek a gerince. Ezékiás, halálos beteg, hát én nem igazából van kedve meghalni, sőt sír. Ha őszinték leszünk, akkor a kereszténységen belül is a nagyobbik százalék, sőt a nagyon kevés, aki nem, azért csak fél a haláltól. Csak fél, és sokszor imádkozik, de Istennek itt a válasza is. Meghosszabbítom. De nincs benne az, hogy miért. Isten meghosszabbítja mi az életünket. Meghosszabbítja azért, hogy betöltsük azt a feladatot, amit kaptunk. Arra mindenképpen kapunk pótidőt, mint ahogy kapott Ezékiás, vagy 15 esztendőt. Tudjuk-e, hogy van jogunk Istennel úgy találkozni, akkor azt mondom, Uram, hadd töltsen be azt, amit adtál nekem. Te mondtad, hogy ez a feladatom. Ha most meghalnék, akkor én nem tudnám betölteni. És a te igazságod szerint, akkor én elítélhető lennék, de mivel a te igazságod az, hogy ha adtál valamit, az feltételekid is. Így most elkérem. És szabad elkérni az életünkben nem csak az éveinket, hanem minden, ami feltétel. Szabad, és el kell kérnünk. Ez a példa bennünket arra vezet, hogy szabad Istentől kérni szinte lehetetlent is. Szintén lehetetlent is kérni, és abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, 39. fejezetben közvetlen a vigasztalási rész előtt, ott történik az, amiben számtalanszor elbukunk, és mégis súlyos következményeket élhetünk meg. Ezékiás király meggyógyul, happy, minden jó, csinálja a dolgát, és egyszer csak megjelenik Babilonból egy társaság, amelyik ugye hallották, hogy meggyógyult, ahogy a Biblia írja a 39. fejezetbe, és Ezékiás itt egy csúnyát lépett. És azt lépte meg, körbevitte a kincses tárába, a minden kincsét, vagyonát megmutatta a babiloni küldöttségnek. És ez lett a vége. Ez lett a vége. Hogy is történik ez ma? És akkor meghalt igazából, mert megkapta az ígéretet a proféta által. Most a fogságnak az ígéretét kapta meg Istentől, a kijelentését, hogy ez a vagyon mind el fog tűnni, és az egész nép mennek fogságba. És utána jön a vigasztalás már, amelyik a fogságba szól. Itt van egy történelmi, a fogságról nem ír Ézsaiásnak a könyve. Csak az ígéretről, hogy miért kapott maga Ezékiás egészséget, hol rontotta el, és hogy került Isten választott népe, egy királynak is mondható a bűne miatt fogságba. Ő is részese volt a fogságnak. Mi történt? Meggyógyult, és dicsekedni kezdett. Én nem akarok nagyon messzire menni, menjünk egy pár száz évre, legyen egy, hogy reformáció. Ott volt a világegyház úgy, ahogy van, teljesen elment az eredetétől, a zsidóknak adott eredettől, teljesen hatalmi és egyéb pénzügyi monopóliummá szerveződött, és imádkoztak, hogy gyógyuljon meg, meggyógyult. És mi lett? Az lett vele, hogy dicsekvés lett. Nézd meg, hány protestáns, neoprotestáns, hiperprotestáns, meg Isten új népe, vagy új keresztén, meg hasonló neveket hallhatsz ma már. Tudod, hogy mi a következmény? Fogság. Azért, mert dicsekedtél. Nézd meg, a protestánsok, neoprotestánsok és az egyéb hasonló meggyógyultak. Egyre inkább Babilonban vannak. Törvényszerűség. Hadd ne mondjam, hogy mennyire beleesettünk a hétköznapokba ezzel. Csak annyi. Megszületett a gyermekem, és ne kell dicsekedni. Ne izgulj, az anyós azonnal jön kiigényelni az unokát. Miért dicsekedsz? Miért nem mondod azt, hogy Istentől kaptál egy gyereket, az övé? Ez a védettsége. Kaptál egy egészséget, kaptál egy életet, kaptál valamit, egy autót, vagy bármit kaptál. És elkezded verni a válladat. Nekem ilyen van. Gyere, nézd meg, testvérem. A gyülekezet növekedés, az emberi életnek a gyarapodása. Amikor Istennel szembe is megyünk, kimondjuk, hogy látod, mekkora gyülekezetet építettem? Látod, hogy azért én se gyalogjárok? Látod? Na látod azért, ami talentumom van, azért jó forgattam én azt. Kis kufára valami nagy baj van. Minden el fog veszni. Minden el fog veszni. Ha az a gyerek a te gyereked, az a világba fog kiköpni. Mert te megvédeni nem tudod. Bármivel dicsekedsz, és nem Istennek az dicsőséget és hálát, az egyeneságban megy babiloni tulajdonba. Egyeneságban megy rabságba. Egyeneságba. És amikor ez megtörténik, akkor hangzik el, vigasztaljátok az én népemet. Mert rabságban van most ez, az, amaz. A családod, a ex-gyülekezeted, ott, ahol megszülettél, ott, ahol templomba jártál, ott vannak benn Babilonban. De Istennek a szava ma is elhangzik, vigasztaljátok a népemet. Ezékiás rosszul lépett. Önmagát dicsőítette, ahelyett, hogy Isten dicsőítette, vagy kapod még egy kis időt. Önmagát dicsőítette azért, amit Isten kapott. Előre került az, amit Mózes könyvéből olvastunk, hogy ne imádd a gyülekezetedet, a gyülekezet épülését, a saját családod növekedését, a magad anyagi helyzetének a kivirágzását. Ne imádd már. Ne dicsekedjél. Adjál Istennek hálát. És tartsad azt az állapotod meg, hogy Isten kezében maradjon. Hogy Isten kezében maradjon. Egyedül ott van biztonságban. Mert Isten kezében, hogyha rosszul is használod, meg fogod tartani. Mert van megtérési lehetőség. Mert Isten azt mondja, hogy rosszul használtad, de az enyémet használtad rosszul. Nem a tiédet, amit másénak odaadtad. Az enyém, de mégis. Ha bűnösen használtad az életed, a tested, bármit, és az övé, akkor van lehetőség oda menni. Uram, bocsáss meg. Ha megtérsz, akkor megvigasztal Isten. Ha megtérsz, ha újra, úgy, ahogy Mózesben és itt Ézsaiásban is együtt olvashatjuk, Isten ígérete az, hogy még ez az elfajzott állapotban is, Isten az ő szabát nem törli ki. Azt, amit adott a kereszténységnek annak idején, azt ő be fogja tartani. Az, hogy milyen állapotban van most, meg egykor és amikor, ez Istent, bocsánat, hogy így mondom, nem érdekli. Számon kérni fogja. És azt az ígéretet adja most is ennek a kereszténységnek is. Ha majd fájni fog, hogy kit imádtál, hogy milyen bálványokat és isteneket helyezél magad elé, és megkeresel, meg fogsz találni. Ez az ébredés. Nem az az ébredés, hogy újabb bálványokat, meg újabb módszereket keresünk, hanem az, amikor azt mondom, hogy kezdődött. Mit adott Isten a kereszténységnek, mit adott Krisztus testének ígéretként, mit adott a választott népnek feladatként, szolgálatként, küldetésként? Majd, ha emlékezteted Istent, hogy bocsánat, én nem ezt csináltam, akkor Istent megtalálod. És a megtalálás áldás is lesz, nem neked, hanem mások felé. Ez a kérdés. Ezékiásként élünk-e, és elviszik a javat? Mert a Dánieleket elvitték a fogságba. A népet ott hagyták nagy része, és össze is keveredett akkori gyarmatosítóknak a népeivel, összekeverték a népeket, elvitték a Dánieleket. De Dánielek nem voltak hajlandók együtt enni tisztátalant, együtt áldozni, nem voltak hajlandók elfogadni azt a nevet, amit a babiloni uralomban kaptak, ők maradtak a nevükön, maradtak annál a törvénynél, amit Isten adott, és ezt a maradékot tartja meg Isten, és ezt küldik én Babilon vissza, mert nem kell neki. Mert Isten így rendelkezik. Minden egyes önimádatnak és idegen Isten imádatának és az Ezékiás szerinti viselkedésnek van következménye. Egy következmény, úgy, ahogy Mózes könyvében is olvastam, hogy ezt meg azt ne tedd, de ha mégis meg fogod tenni, nem feltételes mód, hanem következmény, mert Isten ismer bennünket. És ugyanez van magában az Ézsaiás könyvében is. Ezékiás megtette. Bizony a mi életünkben nagyon sokszor el kellene gondolkodni, hogy hálásak-e vagyunk-e. Hálásak vagyunk-e Istennek azért, amit kaptunk? Hálásak vagyunk-e? Mert most egy pillanatra csend van, politikailag, társadalmi állapotban. Nem mondjuk azt, hogy köszönöm Istenem, hogy te tettél a viharzó tengeren kis csendet, lehet levegőt venni, lehet tájékozódni, lehet tenni ezt, azt, azt. Hanem már is magunk ki a dicsőség, és már istenítünk. Már istenítünk mindent. Tényleg az előbb mondtam egy olyan példát is, amikor az én életemben is volt olyan, magamat dicsőítettem. Jó kondiba voltam, fizikailag kibírtam, jó néhány mázsát én is megemeltem, sok minden, büszke voltam a testemre. És valóban Isten azt mondta, na jó, büszke vagy, akkor én nem védelek. Megszakadt a gerincem, és azonnal nem tudtam büszke lenni, hanem oda kellett mennem Istenedé, hogy Istenem, hát elég buta voltam, minimum. Isten megvédett, a szó abban az értelemben, hogy egészséges maradtam, de elintézte az életembe azt, hogy többet nem dicsekedhetek a nagy súlyemelő testemmel. Isten megmentett a testem imádatától. Egy kicsit megnevelt. Hála neki ezért, és el tudom mondani, ezt nem tette volna, sok minden más bűnbe bele is estem volna. Mert a lehetőségek, ugye? Hányszor van az, hogy dicsekszünk? Hányszor van az dicsekszünk? És tudjuk a dicsekszés milyen veszélyes? Ezékiás féle dicsekvés nem is annyira veszélytelen ám a hétköznapi életünkbe. Ha valakinek van egy felesége, és elkezd dicsekedni, és a házasság nem Krisztusban van, és nem Isten felügyelet alatt van, akkor szemet fognak vetni a feleségedre. Mikor dicsekedjél? Nem magaddal, hanem tőle kaptam őt, és veled vagyunk egyek. Te dicsekedni kezdesz a vagyonoddal, holnap után már a gyülekezet vezetője fog megtalálni, hogy hozzad be a oltárhoz, tedd le a kosárba. Ne dicsekedj. Dicsekedj Istennel azért, hogy ő mit adott neked. Őt dicsőítsed, ne magadat. Ne azt, ami a tied, könnyen elveszíted. Dicsekedni fogsz a gyerekeddel, hogy milyen okos és szép, és szemet fognak vetni rá, mert már beépítik a társadalomnak valamelyik részére, hogy művész neveljenek belőle, vagy nem tudom, zongoristát, vagy politikus, vagy akármit. Már vennék is el tőled. Tudsz-e úgy dicsekedni, hogy amid van mind Istené? Ez az egyetlen védettség. Különben viszik Babilonba be a gyerekedet, a feleségedet, az életedet, a szabadidődet, a pénzedet és mindenedet. Tudsz-e dicsekedni így, hogy Uram, köszönöm, hogy ebben az zűrzavaros világban élek, megmentettél. Van munkám, van lakásom, van ennivalom, köszönöm Uram, van egészségem, de ez ne arra jogosítson fel, hogy magamat dicsérjem. Egészséges vagyok, gazdag vagyok, és mondhatnám sorba a bodlásainkat. Ez történt, hogy Babilonba jutott a nép. Ez történt, hogy fogságba került. Ez történt, hogy a kereszténység ma fogságban van nagy rész. Ez történt, hogy a fogságban ott, az idegen nép között, ebben a világban vannak Dánielek, mert a maradék megtartatott. És a választott népben is a maradék volt, amelyik nem lett bálványimádó. A maradék volt az, amelyik nem fordult a moabita lányok és egyebek után. A választott nép maradéka. Jó a maradékhoz tartozni. Nem Ezékiásként kapni Istentől egy lehetőséget és eljátszani, a maradékba lenni. Mert a maradéknak szól az az ígéret, vigasztaljátok az én népemet. Mert igazából a mai Ezékiások is nagyon fájnak az embernek. Önmagukat dicsőítik, ahelyett, hogy örülnének, hogy Isten rájuk bízott egy közösséget, egy gyülekezetet. És a gyülekezetet imádják, és az önmagukat. Fáj a szívem. Fáj a szívem, és tényleg áldást lesz, egyszer nagy megszorításba lesz részük is nyomorúságba, amikor azt mondják, hogy itt vagyok Isten, tiéd a gyülekezet. Tiéd minden ember, minden a tiéd. És ez lesz az áldás valamikor, és akkor hangzódik el az, hogy vigasztaljátok népemet, ami egyben felszólítás is. Felszólítás arra, egy szókiált a pusztában, készítsétek az Úrnak útát, ösvényt elégessetek a kertlenbe a mi Istenünknek. Nem egymásnak, a mi Istenünknek, ösvényt egyengessetek. Annak idején a királyt a keleti részeken valóban úgy fogadták, hogy leplanírozták a talajt, fölsöpörték, sőt, ismerős az úgynevezett világvasárnapi történetből, hogy pálmával vagy a saját ruhájukkal is leterítették, hogy úgy menjen az úton. És ez a felszólítás mondhatnók úgy, készítsétek az Úrnak útját, a kiáltó szó szól a pusztában, ez elhangzott valóban Jesuva mesének a bevonulásakor is, de ez most is elhangzik, mert a király jön. Készítsétek az Úrnak útját. Az ő útját, nem az egymással való szövetkezéseket. Az ő útját készítsétek. És ebben a pillanatban a magaslatok lebontása nem más, mint a mi dicsőséges bálványisteneinknek a tartózkodási helye. A hellenizmusból ismerik, hogy minden bokorban és minden dombon volt egy Isten, akit imádtak valamilyen módon, és még el is látták ajándékokkal. Isten azt mondja, hogy úgy, ahogy van, ezeket szüntessük meg. Isten azt mondja ebbe a vigasztaló részben, hogy a szakadékokat úgy, ahogy van, töltsük föl. Azokat, amik elválasztanak bennünket. Szakadék van ember-ember között, családtag között, gyülekezet között. Töltsük már föl. Van bőven anyag. Ha bálvány megszűnik, közelebb kerülünk egymáshoz. Ha te nem a pénzt imádod, akkor a családban egész jól fogsz élni, és szereted a testvéredet. És mondhatnám tovább, melyik dombodat kell letarolni ahhoz, hogy egy szakadék a másik emberhez megszűnjék. Hogy fölöttünk elmehessen a király. Hogy a mi életünk rendeződés által a király oda juthasson, oda, az uralkodás és az ítélet helyére, mert akkor fog megjelenni az Úrnak a dicsősége. Vigasztalás egymásnak csak ugyanaz, mint a közbenjárás. Közbenjáró lehetett Izrael népében Mózes, aki nem más tett, a népében felelősen képviselte Isten előtt az ügyeket. Nem külsős volt. Nem másokért imádkozok a albán keresztényeknek a jólétéért. Isten küld oda albánokat, akik az ő követei. Én imádkozhatom azért, hogy legyenek ott is, akik vigasztalók lehessenek. Lehessenek. A mi feladatunk közbenjáró a saját népünkön belül. Vigasztaljátok a népet. És vigasztalni igazából tényleg is ismételnem kell. Csak azt tud, akinek fáj. Aki már megélte, hogy mekkora veszteség, hogy valaki nincs azon a helyen, ahol Isten látni akarja. Ha valaki nem azt az utat viszi, és azon jár, amelyen Isten akarja látni. És valakinek ez az út, ha így megy tovább, végződik, vagy félre megy, akkor tudok szólni, vigyázz, vigasztalok. Isten ígérete állandó, Isten szava állandó, visszavonhatatlan. Isten figyelmeztetett, Isten ígéretet adott, ez mind állandóság. És én így gondolom, a vigasztalásnak a legalapvetőbb gondolata az, Istennek a szava kezdettől a befejezésig vigasztaló. Ha te eltérsz tőlem, én akkor is ott leszek. Ha te valamikor igen mondtál nekem, úgy, mint választott nép, vagy úgy, mint Krisztus testében újjászületésedkor, én ott leszek veled. Vigasztallak. Mert nekem fáj. Mert Istennek is fáj az, ami ez a helyzet, bár Istenből nem akarok embert tenni, antropológia nevében kell krisztológiát csinálni, nem. De Istennek is van szíve, és látja azt, hogy mi a következő lépésünk. És az ő szólása vissza az eredetekhez. Úgy, ahogy Mózesnek. Úgy, ahogy Mózesnek szólt, hogy mondjátok tovább a gyermeke fiaitoknak, és a fiaitoknak, amit én tőlem hallatok. És egy csodaszép folyamat. Isten fiai a fiaknak mondják azt, amit Istentől, az atyától hallottak. És így azt hallják, mint Isten fiai. De a döntés az ővék, hogy Krisztus által valóban azok engedelmes fiak is. Isten szavát továbbadni, Isten fivét tenni jó lehetőség. És ez a feladatunk. Ez a feladatunk most is, amikor a generációk elválasztottak egymástól, amikor ez a parancs megszűnt, hogy add tovább gyermekeidnek, sőt azoknak, akik még nem is fogsz ismerni, ezt helyreállítani. És ez úgy lehet, hogy a bizonsággal. Igen. Isten adott bizonságot valamennyünknek. Emlékszel? Te voltál Egyiptomban, veled voltam. Itt Mózes is ismerteti végig a történetet. És Jeshua Hamasiach a szívedben ott, a Szent Szellem által ismerteti, te voltál az. Te veled kötöttem szövetséget, hát miért mentél félre? Tudom, félre mentél. De ma is lehetőség, hogyha mégis bajba vagy, akkor ne emberi megoldást keres. Tedd félre az idegen isteneket, tedd félre a bálványokat, gyere oda hozzám, én nem hagytalak el. Fordulj meg, megtérés, visszatérés, ezt a szót kellene ismerni. És még hogyha Ezékiás is elrontotta, és a zsidó népnek is, a számtalan képviselő elrontotta Isten való kapcsolatát, mégis ott van az ígéret, vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet. De nem ingyen, készítsétek az utat. És ebben a készítsétek az útban benne van, hogy kapsz egy üzenetet, egy hírt kapok, egy küldöttet kapok, és ezt megkaptuk. Őt megkaptuk, a Szent Szellemet. Ő szól. Jó lenne rendezni már a magaslatokat és a völgyeket. Jó lenne már teljesen elplanírozni ezeket a dolgokat, a bálványok helyét és az elválasztó szakaszokat. Ez mindig szól, és én azt hiszem egyre inkább szól, mert jön a király. Oly sokszor kimondjuk, hogy jövel Uram, hol, szakadékon, hegyen keresztül, hogy? A mi életünk rendezetlenségében, hogy a király tiszta, megtisztult szíveken, utakon, közösségekbe, ott tud csak menni. De az ígéret akkor is, készítsétek az Uradnak az útját. Ebben van egy befejezeti jelen. Kezd el, mert én már jövök. És ebben benne van a teljes idő határtalanság, mert ő régen úgy döntött, Isten, hogy ma, hogy holnap beteljesüljön. Tudnunk kell, melyik szakaszban vagyunk. Tudnunk kell, Isten ígérete változatlan, bármennyire elfelejtették az ígét, és bármennyire hozzátettek, vagy levettek belőle. Ezt Isten, ezt a változtathatatlanságát akarja az ő népével újra közreadni, hogy az ő ígéje állandó, az ő ígérete állandó, az ő törvénye állandó. Te nem voltál állandó, és nézz körül, mi van. Egy állandó harc, egy állandó rothadás, egy állandó zűrzavar. De Istennek utolsó időkben, úgy, ahogy Mózesben is olvastam, vagy akár ebben a Nahamu részben is szól, én jövök. Tőled függ, hogy rendezel-e. Én jövök. Tőled függ, hogy megfordulsz-e, visszajössz-e. Ha keresel, megtalálsz. Én jövök, ha elkészítetted az utat, a bálványokat kidobtad, a magaslatokat, és a szakadékokat feltöltötted, akkor én könnyen jöhetek hozzád. Add, hogy Isten által maga a messiás király könnyen jöjjön hozzád. Ne válasszon el a bálványimádás, a rendezetlenségek őtőle. Ő jön. Ő a vigasztaló szót előre küldte, a Szent Szellem által kimondja, hogy az ő ígéretek állandók. Isten ígérete állandó, és az állandóságnak a befejezése, amikor a messiás király megérkezik. Akarjuk-e ezt az utolsó pillanatban ott lenni, rendezetten, és ott lenni, megvigasztalva? De a vigasztalás előtt van fájdalom, másokért való fájdalom, saját próbáink is, de a szó ott van, vigasztaljátok a népemet. Akinek van érzése, és belülről indítja a Szent Szellem, vigasztald a másik embert, a messiás jön. Vigasztald, de tedd hozzá, dombok, völgyek szűnjenek meg. És megtalál-e? Mert az út egyenes, te viszont eltekerektél. Megtalál. Gyere vissza az úthoz, és ahol van az úton mélyedés vagy magaslat, állj neki. Rendezz a kapcsolatokat. a földön az emberi kapcsolatokat, hogy ő közel, gyorsan megtaláljon, vele találkozzon.